Pál apostol írja a korintusiaknak, mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítetről. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 483. dicséretünket keressük ki énekes könyvünkből. 483-as énekünk első versét énekeljük fennállva. A 483-as dicséretünk első verse így kezdődik. Menj béli felséges Isten! Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett dicséretünket, a 483-as énekünket folytassuk a második és a harmadik versének az éneklésével, tehát 483-as ének második, harmadik verse, te noha így felséges vagy, erőd, méltóságod így nagy. Létünknek és ami Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egy szülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Drága testvérek, folytatjuk a sorozatunkat Jónás könyvéről, már a könyv vége fele járunk. Az élőisten igéjét Jónás próféta könyvéből olvasom a 4. fejezet első 9 versét. Tehát hallgassuk meg Jónás könyve 4. fejezetéből az első 9 verset. Ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak, és megharagudott. Így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram, gondoltam én ezt már akkor, amikor még hazámban voltam, ezért akartam először Tarziszba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. Most azért, Uram, vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem. Az Úr azonban azt kérdezte, igazad van-e, hogy haragszol? Azután kiment Jónás a városból, letelepedett a várostól keletre, készített ott magának egy kunyhót, és odaült az árnyékába, hogy lássa, mi történik majd a várossal. Az Úristen pedig úgy intézte, hogy egy bokor nőjön Jónás fölé, árnyékot tartva a feje fölött, és megvédje a rosszul léttől. Jónás nagyon örült a bokornak. Isten azonban úgy intézte, hogy másnap hajnal hasadáskor egy féreg megszúrja a bokrot, és az elszáradjon. Amikor kisütött a nap, Isten úgy intézte, hogy tikkasztó keleti szél támadjon. Jónás napszúrást kapott, ájuldozott, a halálát kívánta magának, és ezt mondta, jobb meghalnom, mint élnem. Akkor Isten ezt kérdezte Jónástól, igazad van-e, amikor haragszol emiatt a bokor miatt? Ő így felelt, igazam van, haragszom, mint halálig. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy valóban hatalmas dologra hívtál el bennünket. Bennünket, elveszett bűnösöket arra méltatsz, arra hívsz, hogy legyünk a te atyai házadban gyermekek. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen hatalmas a te szereteted irántunk, hogy utánunk jöttél Jézus Krisztusban, utána jöttél minden egyes embernek, hiszen mind bűnbe estünk, Ádám Évában, ott a bűnesetkor mind elszakadtunk tőled, de te utánunk jöttél Jézusban, hogy megszólíts, magadhoz vonj, megments, és bevigyél majd a mennybe. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy itt a földi életünkben veled kerülhetünk kapcsolatba. Köszönjük, hogy a mostani sorozatunkban is a veled való kapcsolatról tanulhatunk. Vágyunk figyelni a te igédre. Vágyunk figyelni Jónás könyvének minden üzenetére, hogy megértsük, hogy mit akarsz nekünk mondani. Köszönjük, Urunk, hogy mindent eléd hozhatunk, ami van a szívünkben. Kéréseket és kérdéseket, lelkünknek terhét, panaszát, örömét, háláját, de a könnyeinket is. Szeretnénk így eléd hozni a gyászoló családot, akik eljöttek ma házadba, mert a héten meg kellett állniuk a ravatalnál. Kérünk őértük, hogy vigasztald meg őket a gyász mélységében, fájdalmában. Emeld őket fel ebből a szomorúságból, szárítsd fel könnyeiket, és örökké való szereteteddel öleld át az ő lelküket. Köszönjük, Urunk, hogy van vigasztalás a legnagyobb mélységre is. Ezzel a vigasztalással ajándékozz meg őket, és minden szomorkodót. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a betegjeinket, a szenvedőket, a mélységben járókat. Könyörülj ő rajtuk is, így az ő orvosuk, gyógyítójuk, erejük, támaszuk és vigaszuk. Köszönjük, Urunk, hogy figyelhetünk te rád, a mélyből fölfele nézhetünk, és köszönjük, hogy van hozzánk szavad. Van hozzánk való szereteted, amely nem múlik el és nem fogy el soha. És köszönjük, hogy a te örökké való szeretetedben elrejtőzhetünk lélekben, és ott nálad megvigasztalódhatunk. Taníts minket ma is a te utadra, szólíts meg igéddel, tedd azt személyessé, élővé hatóvá. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Készülődjünk testvérek az ige hirdetés hallgatásához, a 483-as éneknek az 5. versét énekelve, tehát a megkezdett dicséretünknek, a 483-as énekünknek most az 5. versét énekeljük. Az 5. vers így kezdődik, gondolatunk és beszédünk, sőt, ami egész életünk, úgy folyjon, s úgy tündököljék. Te vagy bizonságtételem alapígéje, amelyet olvasok a Jónás történetéhez, egyetlen egy mondat az Új Szövetségből, Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből, a Galata levél 5. fejezetének a 24. verse. Ezt hallgassuk meg, tehát az ige a Galata levélben található, annak az 5. fejezetében a 24. verset olvasom. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, ugye a sorozatunkban az Istennel való kapcsolatot tanulmányozzuk, mindazt, amit ez a könyv Jónásnak az élete, története tanít, mond nekünk az Istennel való kapcsolatunkról, és ide értünk Jónás különös viselkedéséhez, amikor ő megsértődik Isten kegyelmes tettein. Isten megbocsát Ninivének, elfogadja Ninive megtérését, és Isten szíve újjong azon, hogy egy hatalmas város megtért, kegyelmet nyert. Jónás az, aki megharagszik, megsértődik azon, hogy Isten valakin kegyelmet és irgalmat gyakorol. Jónásnak az egész lényéből most arra fogunk figyelni, hogy mi az, ami az ő bensejében van. Tudnélik, vannak bennünk az Istennel való kapcsolatunkat befolyásoló tényezők. És ezek a tényezők nagyon sok esetben a hitünknek az ellenségeivé lesznek. Döbbenetes dolog ez, amit itt tanít az ige, hogy sajnos a bennünk levő gonoszság, amely tudja befolyásolni az Úrral való kapcsolatunkat, gyakorlatilag belülről intéz támadást a saját hitünk ellen. Ezt még egyszer elmondom, ez egy nagyon fontos mondat. A bennünk levő gonoszság tulajdonképpen belülről, saját hitünk ellen belülről indít támadást. A mai címünk így hangzik pont ezért, hogy a belső ellenség. A belső ellenség. Nézzétek Jónásnak a viselkedését. Jónásnak a viselkedésében előbújnak olyan gonosz jellemvolások, amelyek sok esetben rejtve maradnak. Mindenkiben vannak bizonyos jellemvonások, és nem mindegyik jellemvonásunk látszik egyből. Bizonyos jellemvonásaink akkor kerülnek napvilágra, amikor valami olyan helyzetbe kerülünk, amikor azok az önzések, azok a dolgok, éppen a szívünkben rejlő gonoszságok elő tudnak bújni. Kiderül Jónásról, hogy ez az Istent szolgáló próféta, akit láttunk már ugye a könyv elején, menekült az Úr elől. Láttunk bűnbánatot tartani. Le van írva az imádsága, mennyire össze tudott törni, és milyen őszintén tudott bűnbánatot tartani, Istentől bocsánatot kérni. Láttuk őt engedelmesen, hogy megy Ninivébe prédikál. De akit most látunk, az mondta, hogy egy teljesen másik Jónás lenne. Pedig ugyanaz a Jónás. De ezek a gonoszságok eddig el voltak rejtve az ő jellemében, és egy ilyen helyzet kellett ahhoz, hogy előbukjanak mindazok a gonoszságok, amelyek ott rejtve lapultak az ő szívében. Kiderül erről a Jónásról, hogy egy végtelenül konok és makacs ember. Istennek a szerető figyelmeztetéseit, olyan türelmesen, olyan szeretettel szól hozzá Isten, hogy hát igazad van-e, hogy haragszol. És mint egy pukkancs, dacos, konos ember, szinte visszakiabál Istennek, hogy igazam van, haragszom, mint halálig. Ilyen döbbenetes dolog. Kiderül róla, hogy nagyon makacs, konok, dacos és büszke jellemvonása van belül a lelkének. Amikor engedelmeskedett Istennek, akkor, hogy háttérbe szorultak ezek a gonosz jellemvonások. Itt egy ilyen helyzetben, amikor ő megsértődött Istenre, amikor engedte uralkodni a benne levő gonoszt, akkor napvilágra kerültek. Aztán tovább szemlélve Jónásnak a mondatait, kiderül, hogy az érzelem világa is ellentétben van Istennel. Ahogy ő Istennel beszél. Így lehetne megfogalmazni, mint az érzéseiben Isten ellen lenne áthangolva. Egy műszaki kifejezést, tudjátok, a rádiót is szépen behangoljuk arra a frekvenciára, ahol éppen akarunk hallgatni valami csatornát. Hát ha áthangoljuk, akkor mást fogunk hallgatni. Az ember lelke is ilyesmi. Ha áthangoljuk a lelkünket, és nem az Istennek az adását vesszük, akkor a gonoszság adásának a frekvenciájára fogjuk hangolni a lelkünket, és az Isten ellen fog minket hangolni. Isten türelmesen közeledik, szeliden beszél Jónással, ő pedig egy dacos, konok, és mintha Isten ellensége lenne, pedig az ő szolgája, beszél így, igazam van, haragszom, mint halálig. Hát nézzük a történet tanulságait. Az első pontunk, hogy Ádám bukásának a következményei nagyon sok esetben, tudjátok, hol mutatkoznak meg? A romlott természetünkben és a negatív jellemvonásainkban. A bűneset következménye, Ádám bukásának a következménye, szoktuk mondani, mennyi bűn van a világban. Persze, de a bűnt mi emberek követjük el. És sok esetben megmutatkozik a bűneset mi rajtunk keresztül. A mi romlott természetünkben és a mi negatív jellemvonásainkban. Innen a belső ellenség. Innen a belső ellenség. Mindegyikünkben van egy fajta hozott anyag. Mit hívok én hozott anyagnak? Biztos, hogy hallottátok már, vagy talán mondtátok ti is ezt a mondatot, hogy na ezt meg ezt a tulajdonságot apámtól vagy anyámtól örököltem. Vagy valakire rámutattatok már, és azt mondtátok, hogy na, ez a lány kiköpött olyan, mint az anyja belsőleg. Ugyanolyan büszke, ugyanolyan szeszélyes. Na, amikor ilyeneket mondunk, és ilyeneket állapítunk meg akár magunkról vagy másról, akkor gyakorlatilag mi magunk is elismerjük, hogy bizony van öröklött, hozott anyagunk, amelyet az elődeinktől a bűnös szintén elveszett. Elődeinktől, mert mi is bűnös elveszettek vagyunk, ők is azok voltak, megörököltünk. Bűnös jellemvonásainkat a bűnös elődeinktől örököltük. Nagyon sok esetben meg lehet látni, hogy egy konok embernek konok leszármazottai vannak. Egy szelíd embernek sok esetben szelíd leszármazottai vannak. És sorolhatnám még azt a sok-sok tulajdonságot, majd mindjárt beszélünk is róluk. Megörököljük a mi elődeinknek mindazokat a jellemvonásait, amit az általuk elkövetett bűnök bennük negatívan formáltak. Van egy család a Bibliában, akik különösen ezt kiábrázolják, Heródesnek a családja. Végig vonul. Ugye gyakorlatilag ők Júdea királyi családja, és a római megszálló hatalom alatt is, hát jelképesen meghagyja a római Cézár mindig Heródes családjának ezt a titulusát. Egy gazdag, istentelen család. Ugye a nagyapa betlehemi gyermekgyilkos Jézus születésekor irigységből, féltékenységből legyilkoltat minden kisgyermeket Betlehem környékén. Aztán a későbbi rokon keresztelő Jánost fejezteti le, a még későbbi rokon kivégezteti Jakab apostolt, elfogadja Pétert is. Látszik, hogy végig vonul a Heródes családon az az istentelenség, amit az Isten ellen való gyűlölet, féktelen gonoszság, hatalomvágy, irigység, tehát nagyon negatív jellemvonásokat örököltek az elődöktől, de nem harcolnak ellenük. Nem akar egy Heródes nem akar mássá lenni sajnos, hanem folytatja az elődei által kitaposott utat. Nekünk nem az elődeink által kitaposott bűnös utat kell járni. Istennek más a terve veled. Más a terve Jónással. Jónásnak nem az elődeitől megörökölt, gonosz jellemvonások által kitaposott uton kellene menni, hanem a Jézus Krisztus hitében egy új úton, amelyet Krisztus kitaposott előtted a keskeny úton. Vannak tehát hozott anyagból gonosz jellemvonásaink, testvérek. Ezt tudomásul kell venni. És azt mondja a Biblia, hogy a jellemvonásait pedig befolyásolni fogják az Úrral való kapcsolatodat. Mi is volt a címünk? Az, hogy a belső ellenség. Akkor kedves testvér, jegyezd meg magadnak, hogy a te jellemvonásaidat, amelyek negatívak, nem jók, kezeld belső ellenségnek. Harcolj ellenük. Mert ki az, aki háború esetén tárt ajtóval fogadja az ellenséget, gyere be, rombolj, pusztíts. Ilyet nem csinálunk. Egy nemzet nem csinál háború idején. Védekezik az ellenség ellen. Hát lelkileg is kell védekezni az ellenség ellen, a belső ellenségek ellen. Melyek ezek a jellemvonások? Egy kicsit gyűjtsük össze, fogalmazzuk meg. Nagyon sokat lehetne mondani, nyilván csak egy csokorra valót tudunk összeszedni így. De Isten lelke majd kinek megmutatja, hogy mi ellen kell harcolni. Mik ezek a jellemvonások és rossz tulajdonságok? Makacság, konokság, kétszínűség, önzés, irítség, kevésség, elbizakodottság, hatalomvágy, dicsőségvágy, szeszélyesség, erről volt szó az egyik korábbi vasárnapon, büszkeség, simulékonyság, sok-sok dolog, amit belső ellenségnek kellene kezelnünk. Vannak büszke emberek, akiknek tudod, hogy nem tudod megmondani a legnagyobb türelemmel, legfinomabb szeretettel sem az, hogy valamit máshogy kellene csinálni, mert nem fogadja el olyan büszke. Nem lehet bele beszélni. Vannak simulékony emberek, olyanok, mint az angolna, akik mindig úgy helyezkednek, úgy simulnak mindenhova, hogy őket is egyszerűen nem lehet megfogni. Isten is nyúlna feléjük, terelgetné őket a helyes irányba, de nem hagyják. Mindig szépen, mint az angolnak, kicsúsznak mindenünnen, simulékonyan úgy helyezkednek. És még lehetne sorolni ezt a sok tulajdonságot, ezek negatív jellemvonásaink. Belső ellenségeink. Harcolni kell ezek ellen. Aztán Jónásnál még az érzéseket is mondtuk az elején, hogy olyan érzései vannak, amelyek Isten ellen hangolták őt. Hát melyek ezek az érzések, amelyeket szintén, bár nem jellemvonások, hanem érzések, itt az érzelem világunkat fertőzi meg az ördög, amelyek rombolják az Istennel való kapcsolatot, és a hitedet is. Harag, gyűlölet, irítség, féltékenység. Kezeld ezeket is belső ellenségként. Minden olyan érzést, amely valaki ellen hergel, amely az Isten ellen fordít, minden olyan érzést, amely téged nyugtalanná tesz, kezeljétek belső ellenségnek. Harcoljatok ellenük. Hát mi a megoldás? Nagy kérdése ugye a mai történetnek, hogy van-e megoldás? Hát van hozott anyagunk, nem tudunk ellene tenni. Senki nem tudja lerázni magáról, mint a port, azokat az öröklött jellemvonásokat, amiket mi az elődeinktől megörököltünk. Ezeket nincsen hatalmunkban levetni. Akkor mi a megoldás? Van-e megoldás? Hiszen gyarlók, bűnösök vagyunk valamennyien. A megoldás Jézus Krisztusnak a keresztje. A köszöntő ige az 1 Korintus 2:2 volt, nagyon-nagyon fontos, amit ott mond Pál. Elmondja a korintusiaknak, hogy amikor megérkeztem hozzátok, erőtlenségben, félelmek között érkeztem, és úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítettről. Ugyanő Pál írja a korintusiaknak szintén, hogy mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak megütközés, a pogányoknak bolondság, de maguknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten hatalma és az Isten bölcsessége. Megfeszített Krisztus. Ez az a kifejezés, amire nagyon-nagyon figyeljetek oda. Megfeszített Krisztus. Ami minden gyarlóságunkra Istennek a megoldása, a kereszt. A keresztnek a hatalma. Nem magára a kivégzési eszközre kell itt gondolni, hanem arra, amit Krisztus a kereszten véghez vitt. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus Krisztus nem csak engesztelő áldozatként mutatta be az ő életét, és tette le azt érettünk, hanem a keresztre vitte minden gonoszságunkat. A keresztre vitte, hogy meghalljon a testünkben levő minden bűnt, szenvedélyeinket, rossz tulajdonságainkat, negatív jellemvonásainkat, gonosz érzéseinket, mindent fölvitt a keresztre, hogy azoknak meg tudjunk halni, és élni tudjunk ő neki. Istennek a kereszt a megoldása. Isten ott, amikor Jézus meghalt, valamit kinyilvánított a bűnös embernek. Úgy nyilvánvalóvá lett, hogy kimondatott felettünk a halálos ítélet, hogy ember, ezt érdemelnéd, de meg akarlak menteni, ezért Jézuson lesz végrehajtva az, amit te érdemelnél, hogy megkaphasd a kegyelmet, az örök életet, ha hiszel a megváltóban. Isten megoldása egy nagyon komoly megoldás, egy gyökeresen téged megváltoztató megoldás. Jézus Krisztus kereszthalálának hatalma van a benne hívőn, hogy a benne hívő ember meg tudjon halni szenvedélyeinek, gonoszságainak. Meg tudjon halni negatív jellemvonásainak. Le tudja rázni magáról Krisztus keresztjének ereje által az őt környékező gonosz érzéseket is. A Galata levél 5.24-es versét olvastuk még ugye a Jónás történethez, ez így hangzik. Akik pedig Krisztus Jézuséi a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ez ugyanezt jelenti. Jézus keresztre ment érettünk, helyettünk. Oda a keresztre föl lett víve minden negatív emberi tulajdonsága, tied is, az enyém is. Minden gonosz érzés, minden romlott természetünk és jellemvonásunk. Ott a keresztre föl lett víve, hogy te győzhess azokon. Hogy te győztes életet élhess. Hogy megragadhassd a keresztnek az erejét. Jézus Krisztus győzelmének a hatalmas erejét. Aztán nézzétek az 1 Péter 2.24-es igéjét, gyönyörű ige ez is, 1 Péter 2.24. Ott ezt mondja a Biblia. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Ezért mondja Pál, hogy amikor megérkezett Korintusba, emlékeztek a korábbi sorozatra Pál életére, mondtam, hogy Korintus az ókorban az egyik leghírhettebb város volt, egy kikötőváros. Tele bűnnel, bordéllyal, kocsmával, az erkölcstelenség fertőivel, és megérkezik Pál. Egy olyan városba, ahol a bűn sokkal nagyobb volt, mint a többi városba is. Azt mondja, és úgy határoztam, hogy itt nem tudok másról, csak Jézusról, róla is, mint a megfeszítettről. És elkezdte prédikálni az erőtleneknek, a szenvedélybetegeknek, a megkötözötteknek, a mélyre süllyedteknek, az erkölcstelen matrózoknak ott a kikötőben. Elkezdte prédikálni a keresztet. A megfeszített Krisztusról beszélt. És benne a szabadításról. Beszélt arról, hogy ott Jézus fölvitte a te testedben levő minden gyarlóságot és a keresztre, hogy te győzhess, és hogy te élj majd örökké. És Korintusban alakul egy hívő gyülekezet, akik felfigyeltek a keresztről szóló beszédre, akiknek ez drága üzenet lett, akik meg akartak szabadulni szenvedélyeiktől, gonoszságaiktól, akik meglátták, hogy bennünk van a bűn, és de jó volna ebből szabadulni, azok figyelnek ma is az evangéliumra. Mi a baj Jónással? Mi a baj Jónással? Hát ő Isten prófétája, de szemlátomást ő rajta uralkodnak a negatív jellemvonásai. A szívébe költözött gonosz érzések. Hát Jónással az a baj, hogy ő nem engedi, hogy Jézus Krisztus győzelme az ő életében valósággá legyen. Ő sajnos enged a testnek. A testünkből származnak az indulatok, a vehemenciánk, a haragunk, a gyűlöletünk, amikor valakire ugye megneheztelünk. Belőlünk fakad, ez a testies élet, mondja a Biblia. Jónás engedi, hogy olyan testies életet éljen. Megengedi, hogy a gonosz jelleme és az érzései uralkodjanak ő rajta. Mai történet nagyon komolyan megkérdezi tőlünk, hogy és te is olyan vagy, mint Jónás, engedett, hogy uralkodjanak benned a testednek az indulatai, szenvedélyei. Vagy oda viszed azokat Jézushoz, hogy Uram, ez vagyok, én nem tudom legyőzni, de te legyőzted. Te le tudod győzni bennem is. Segíts! Jézus Krisztus keresztje neked is a megoldás, mindannyiunknak. Jónás olyan nagyon engedi, hogy uralkodjanak benne a negatív jellemvonások, az érzései, hogy kimond egy ilyent, hogy haragszom, mint halálig. Eddig olvastuk a történetet ma, Isten másodszor is odafordul hozzá, hogy igazad van-e, hogy haragszol. Hát gondold át, nézd körbe, nézd meg, hogy hogyan vannak ezek a dolgok. Szinte olyan szeliden tuszkolja a jó fele Isten, hogy nézd meg, a kegyelmet kapott Ninive békességben van. Helyreállt a kapcsolata velem. Hát gondold át, hogy nincsen okot haragodni, örülnöd kéne. És nézzetek, ez a konok Jónás inkább enged a konokságának. És az Istennek azt meri mondani, hogy igazam van, haragszom, mint halálék. De szomorú dolog. És ez a szó, hogy mint halálig, egy gondolatot indított el bennem, mert nem egyszer van benne ez a szó a Bibliában, hogy mint halálig. Van máshol is ilyen szó a Bibliában, hogy mint halálig. Tudjátok, vannak emberek, akik mint halálig gyűlölködők, akik mint halálig áskálódók, vannak, akik mint halálig irigykednek, akik mind halálig önzőek, akik mind halálig haragszanak, akik mind halálig konok, dacos jellemvonásukban tobzódnak. Vannak, akik mind halálig szeretetlenek, másokat fúrnak gonosz módon. És van egy ige, a Jelenések 12.11-es igéje, fölolvasom nektek, Jelenések 12.11. Legyőzték őt a bárány vérével és bizonságtételük igéjével, és nem kímélték életüket, mint halálig. Itt a győztes hívőkről van szó. Akik győztek. Akik Jézus vérével, a kereszt hatalmával győztek a bűnön, a szenvedélyeiken, a negatív jellemvonásokon. Győztek itt a sárkány erején, így írja le szimbolikusan a Jelenések 12 a győzelmüket. Győztek bizonságtétellel, és nem kímélték életüket, mint halálig. Itt is szerepel ez a szó, hogy mint halálig. A Filippi 2 Krisztus himnuszában Krisztusról van szó, hogy engedelmes élet mint halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Van, aki a gyűlölködésben konok, makacs, mint halálig. Vannak, akik... Ről a Jelenések is ír, akik az Isten útján akarnak megmaradni, mint halálig. Akkor is, ha az életembe kerül, hogy Jézus útján járok. Lesz ilyen idő itt a Földön. Az antikrisztusi világbirodalomban lesz egy idő, amikor az életünkkel fizethetünk azért, hogy Jézust akarjuk követni. És akkor előjön majd ez az ige. Lesznek, akik nem kímélik életüket, mint halálig, de Jézust követik. Testvér, hogy állsz a jellemeddel? Nem teszi-e tönkre az Úrral való kapcsolatodat? A negatív jellemvonások sokasága, vagy ha csak egy van? Hogy állsz az érzelmeiddel? Nem teszi-e tönkre az Istennel való kapcsolatodat? Az a néhány gonosz érzés, amit beengedsz a szívedbe. És melyik utat akarod járni, mint halálig? Jónás azt mondta, hogy haragszom, mint halálig. Vagyis ebben kinyilvánított az Isten felé, hogy én nem akarok megváltozni. Én nem akarok engedni az Istennek. Én haragudni akarok, mint halálig. Ez Jónás. És mi? Jónás könyvéből nagyon sokat tanultunk eddig, és adja az Úr, hogy még sok mindent tanuljunk. És érintsen meg minket inkább a Jelenések igéje. Legyőzték őt a Jézus vérével, és bizonságtételük igéjével, és nem kímélték életüket, mint halálig. Mi ezt az utat válasszuk. Jézusba hívő utat, a Jézust megragadó hitnek az útját, mint halálig. Az Istennek a fia emberi testben eljött, és valóban engedelmes volt, mint halálig. Úgy, ahogy írja a Filippi levél. Győztes volt a bűn felett, a testben levő minden indulat, vágy, szenvedély felett, mint halálig. Hűséges volt az Atya akaratához, mint halálig. Jézus Krisztus érted és értem, tiszta maradt, mint halálig. győzött, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Keresztre vitte az emberi bűnöket, az enyémeket és a tiédet, hogy mi győzzünk. Nekünk az ő győzelméből kell és lehet élni. Mi az ő győzelméből tudunk erőt meríteni. Az ő győzelme lehet a tiéd. Ezért kell hozzá kiáltani, hogy ő segítsen legyőzni a testedben levő bűnt. És aki Krisztus Jézuséi a testet, megfeszítették szenvedélyeivel, gonoszságaival, indulataival együtt. Ő győzött, hogy te élhess. Hogy ne legyél vesztes. Ne legyél olyan, mint Jónás, aki megmaradt, és meg akart maradni a konokságában, mint halálig. Mi akarjunk megmaradni Jézusban, mint halálig. Vacsmanni könyvéből való a záró történetem, hogy a kínai ébredési mozgalomban volt egy nagyon áldott igehirdető, a kommunisták be is börtönözték, aztán Vacsmannit nem nézték jó szemmel, hogy hirdeti Jézus Krisztus evangéliumát, és hát sok év börtön után, szabadulása napján, 1972-ben megmérgezik a börtönben a kínai kommunisták, hogy letellett a kiszabott sok év börtön, de ha kijut, akkor ne prédikáljon tovább. És az a tér az Úrhoz. Ő írja le az egyik könyvében, hogy ismert ott Kínában egy embert, aki ellen egy másik ember rettenetes gonoszságot követett el. Nem írja le, hogy mi. De úgy lehet sejteni, mintha gyerekét ölték volna meg, vagy valami nagyon-nagyon rettenetes gonoszságot követett el a másik, ő ellene. Aztán ez az illető, aki ellen vétkeztek, megismeri az Urat. Keresztjén lesz. Jézust követő, hívő ember, békességet kap, követi az Urat. És sok év elteltével, akkor megy be egy másik városba, egy gyülekezetbe, észreveszi a régi ellenségét. Aki ellene valami borzalmas dolgot követett el, ott ül egy másik város keresztény gyülekezetében, énekli áhítatos arccal az evangéliumi énekeket, megdöbben rajta. Megtért a másik is. Jézus élet, aki ellenem annyit vétkezett. Leül a padba, és elkezdi emészteni a gyűlölet, a megbocsátani nem akarás. És föláll az Isten tisztelet közepén, és kimegy a gyülekezetből. És ahogy elkezd távolodni a templomtól, úgy érzi, hogy távolodik Istentől is. És elgondolkozik, megáll, elgondolkozik a saját üdvössége felől, a kapott kegyelem felől, hogy neki Isten megbocsátott mindent. Jézusnak bele kellett halnia az ő bűneinek az ítéletébe, hogy ő kegyelmet nyerhessen, és ő akar neheztelni egy másik emberre, amikor ő érte is meg kellett halnia Krisztusnak. Könnyes szemmel visszamegy a gyülekezetbe. Ott épp úrvacsorához készülődnek, a közösséghez, a kenyér megtöréséhez. Föláll és könnyes szemmel vallja meg, hogy Isten hogyan távolította el a szívéből a gyűlöletet, és munkálta a megbocsátást. Ez a keresztnek az ereje. Ez Jézusnak a győzelme. Jézus által ott is tudsz győzni, ahol soha nem tudnál. Támaszkodj Jézusra, az ő győzelmére, a keresztnek a hatalmára, mert oda föl lett víve a te testedben levő minden indulat, minden bűn, minden gonoszság, hogy te azokon győzhess. Áldott legyen a Krisztus. Érted és értem győzött. Amen. A 483-as énekünk 6. versét énekeljük most, testvérek. 483-as énekünk 6. versével válaszoljunk az igére. 483-as dicséretünk 6. verse így kezdődik. Jöjjön el a te országod, töltse be uralkodásod, ó mi királyunk, e földet, szaporítsad seregedet. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy Jónás történetéből még a saját gonosz jellem vonásainkra is tanítasz, hogy mi ellen kell harcolni. Köszönjük, Urunk, hogy a te igéd nagyon világosan beszél velünk. Köszönjük, hogy megtanulhatjuk a Biblia tanításából, hogy a mi rossz tulajdonságainkat, a mi gonosz érzéseinket, amik bennünk támadnak, belső ellenségként kell kezelnünk, és harcolnunk kell ellene. És Urunk, azt is megvalljuk, hogy mi nem tudunk győzni. Nem tudunk győzni a testünk felett, a bennünk levő gonoszság felett. A te győzelmedre van szükségünk. És köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te győztél. Győztél mindenen, a bennünk levő bűn felett, a testünkben levő indulatok felett, szenvedélyeink felett. Győztél mind a felett, amit örököltünk, ami van bennünk. Köszönjük a te győzelmedet. Vágyunk abból erőt meríteni. Vágyjuk a kereszt hatalmát átélni, hogy újjá tudunk lenni általad és te benned. Köszönjük, hogy erre hívtál el, hogy ne azon az úton járjunk, amelyet a gonoszság előttünk kitaposott, hanem azon az úton, amelyet Jézus Krisztus taposott ki előttünk. A keskeny úton, amely az életbe visz. A hitnek az útján. Köszönjük, hogy erre hívogatsz minket. Vágyunk mindent eléd hozni. A bennünk levő bűnt, gonoszságot, gonosz érzéseinket, negatív jellemvonásainkat. És kérni téged, hogy segíts ezek felett győzni. Köszönjük, hogy mindent eléd hozhatunk, terheket, és a bennünk levő gondolatokat, könnyeket, mindent. Köszönjük, hogy így hozhatjuk eléd a gyászoló család könnyeit, a gyászoló család az ő szívüknek terhét, a gyász fájdalmát, lelkük panaszát. Szeretnénk eléd hozni, és kérni téged, hogy fordulj feléjük hatalmas szeretettel, vigaszoddal. Irányítsd az ő szívüket a feltámadás és az örök élet reménységére, a Jézusban való hit vigasztaló erejére, a mennyország valóságára, hogy az ő hitük ebben vigasztalodjon, erre nézzen, belőled merítsenek vigaszt erőt a gyász közepette. Légy velük, hordozd őket szeretettel. Könyörülj a betegjeinken, Urunk, a szenvedőkön, a kórházban levő testvéreinken. Légy az ő gyógyítójuk. Hajolj le mindenkihez, aki mélyben jár most. És szabadításoddal látogass meg minket. Köszönjük az Úr Jézus győzelmét. Köszönjük, hogy benne van a mi bűneink bocsánata. És Jézusban van örök életünk. Áldott légy, hogy győztél, hogy szeretsz. Hogy hívsz magadhoz mindannyiunkat. Köszönjük, Urunk. Jövünk hozzád hittel, imában. Amen. A csendes percben mindenki vigye oda szíve fohászát, imádságát, bizalommal az Úr Jézus elé. az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizze meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 460-as dicséretünk első 5 verse, utána pedig majd a kivonulás előtt még fennállva a himnuszt is elénekeljük. Tehát a záró énekünk a 460-as dicséret első 5 verse, egy gyönyörű énekez, figyeljünk oda a szövegére, érintsen meg minket az éneknek az üzenete is. 460-as dicséret első 5 versét énekeljük, utána fennállva a himnuszt. A 460-as ének így kezdődik. Amint vagyok sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat, ki értem áldozád magad, fogadj el Jézusom. áldás békességet.